szigorítás. A jövőben mindenki büntethető lesz, aki részt vesz az átcímkézésben. 4%-os nyugdíjemelés, az átlagos növekedés alacsonyabb, mint a várható infláció. Halálra várva, lehet, hogy már 24 órája sincs Saddam Husseinnek.
A hírstúdióban Borsa Miklós várja önöket.
Jó estét kívánok! Szigorodnak a jogszabályok annak érdekében, hogy a fogyasztókhoz a jövőben ne kerülhessen romlott élelmiszer, mondta híradónknak Süt Miklós. Az országos főállatorvos azt is közölte, hogy folytatódnak az ellenőrzések a főváros környéki élelmiszerraktárakban.
Eddig 180 tonna nem megfelelő élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. A kivetett bírság értéke 68 millió forint. A kereskedelmi egységeknél mintegy 50 ezer hazai tételt és 12 ezer import árut vizsgáltak meg. Az előbbi esetében 995 alkalommal, míg az utóbbinál 541 alkalommal emeltek kifogást a hatóságok. Szükséges hát a szigorítás.
Azt fogja eredményezni, hogy személyes felelősséggel tartozik mindenki, aki az élelmiszer láncban részt vesz, és olyan terméket állít elő, amely a fogyasztó biztonságát, a fogyasztó érdekeit befolyásolhatja.
A Fidesz azt javasolja, hogy tudatos megtévesztés esetén a jelenleg kiszabható 1-3 évig terjedő szabadságvesztés 1-5 évig terjedőre emelkedjen.
Az, aki pedig rendkívül nagy mértékben teszi ezt, tehát több 10 tonna hetente 5-6 kamionnyi átcímkézett terméket helyez tudatosan maffia módszerekkel a kereskedelmi láncok polcaira, az pedig 10 évet vagy 10 év börtönbüntetéssel nézel szemben.
A fideszes politikus álláspontja szerint a kormány által végrehajtott átszervezések nem akadályozzák meg a török bálintihoz hasonló eseteket.
Januártól jön a szolidaritási adó, és nő az egészségbiztosítási járulék, illetve az osztalékadó mértéke. Vannak pozitív változások is, de az intézkedések többsége inkább viszi, mint hozza a pénzt.
Kedvező változás, hogy január 1-től a 18%-os személyi jövedelemadó sávhatára az eddigi 1 millió 550 ezer forintról 1 millió 700 ezer forintra emelkedik. 1000 forinttal nő a munkáltató által adható adómentes iskolakezdési támogatás összege is. Az úgynevezett szolidaritási adó viszont egy teljesen új adó nem.
Ezt az adót azoknak kell fizetni, akiknek számítások alapján kb. 6,8 millió forintot meghaladja az éves jövedelme. A 6,8 millió forint fölötti rész az, ami után ezt a 4%-os mértékű különadót kell fizetni, akár magánszemély, akár egyéni vállalkozói minőségben tevékenykedett valaki az év során.
6-ról 7%-ra nő az egészségbiztosítási járulék, és 5%-kal több osztalékadót kell fizetnünk. A szakértők szerint a január 1-i változások egyértelmű szigorításokat jelentenek.
Mindenféleképpen adóterhelés növekedés lesz a magánszemélyeknél is és vállalkozóknál is, tehát gyakorlatilag a 1000 milliárdos költségvetési bevételt ezekből az adóváltozásokból, járulék növelésekből tervezi a költségvetés beszedni.
Jelentős változás még, hogy azok, akik másoknak jövedelmet juttatnak, vagyis kifizetők, januártól csak elektronikus úton adhatják be a bevallásaikat. Az APEC szerint ez 650 ezer embert érint.
Átlagosan 4%-kal emelkednek a nyugdíjak jövőre. Az MSZP és a Fidesz eltérően ítéli meg a nyugdíjemelés mértékét, egy dologban viszont egyetértenek, elkerülhetetlen az átgondolt reform.
A folytatódó nyugdíjkorrekciós programnak köszönhetően egy 42 éves szolgálati idővel rendelkező nyugdíjasnak akár 13-15%-kal is emelkedhet a nyugdíja januártól. A szocialisták szerint a folyamatosan csökkenő befizetések és a növekedő nyugdíjkifizetések egyensúlyba hozása érdekében változtatni kellene a választható és kötelező nyugdíjjárulék fizetések rendszerén.
Lehetőséget kellene talán arra teremteni, hogy a következő időszakban az aktív korú járulékot fizetők választási lehetőséget kapjanak, a öngondoskodásnak milyen formáját választják.
A Fidesz kevesli az infláció mértékénél alacsonyabb mértékű átlagos nyugdíjemelést, mondván a 3 millió nyugdíjas közül több mint 2 milliónak 50 ezer forint alatti a nyugdíja. Ők egy teljes körű nyugdíjreformot tartanának szükségesnek.
Valamelyes korrekció történik, de nem oldja meg a problémákat. Bővítetten újra termelődnek a jövő esztendőtől kezdve azok a kockázatok, azok a deficitek, amelyeket most valamilyen módon ugye próbálnak, és az állami intézményesség felelősségének a szintjén bürokratikus megoldásokkal próbálnak rendezni.
A kulcsmondat a pazarlás és a túlzott gyógyszerfogyasztás visszaszorítása. Mától hatályba lépett a gyógyszergazdaságossági törvény, amely a jövőben a teljes gyógyszerpiacot újra szabályozza. Azaz megosztja a terheket és a felelősséget a gyártók és a forgalmazók, a házi orvosok, a biztosító és a betegek között.
Horváth Ágnes szerint a házi orvosok felelőssége, hogy a betegeik mennyit költenek gyógyszerre. Ha sokat, azt büntetni fogják. A jövőben ezért vizsgálják majd az orvosok gyógyszerfelírási szokásait, és amennyiben nem tartják be a szabályokat, receptfelírási jogukat is megvonhatják, de bírsággal is számolhatnak.
Elkészült a szoftver, amely már fent megtalálható az egészségbiztosítási pénztár honlapján. Természetesen az új gyógyszerárak hatályba lépésével, azaz január 15-tel valamennyi házi orvos megkapja ezt a felíró szoftvert egyelőre CD-n.
A házi orvosok szerint túl rövid az idő az átállásra, nem beszélve arról, hogy ezután kétszer annyi időbe telik majd a receptfelírás.
Ahhoz, hogy egyáltalán elképzelhető legyen, hogy bármilyen módon is számítógépes segédlettel figyeljünk a gyógyszerek árára, ami egyébként a gyógyítás szempontjából egy katasztrófa, csak úgy képzelhető el, hogyha a házi orvosok által használt és jól bevált úgynevezett házi orvosi betegellátó szoftverekbe beépítve jelennek meg ezek a modulok.
Iger István gyakorló házi orvosként kapkodónak és átgondolatlannak minősítette a törvényt.
A földgáz fogyasztói árának emelkedésével egyre több háztartásba kerülnek vissza a gázpalackok, amelyeket az iparban és a mezőgazdaságban is használnak. A nagyobb igénybevétel miatt ezek fokozottabb ellenőrzésre szorulnának.
Ma Magyarországon 7 millió zömében előregedett alumínium gázpalack van forgalomban. Olyanok, amilyeneket az uniós tagállamokban már nem is használnak. Ebből közel 2 milliót pincékben, garázsokban tárolnak. A baleseteket leggyakrabban ezek az elfelejtett, sokszor sérült palackok okozzák.
Ezért a hatóságnak kellene intézkednie arról, hogy ezekkel a palackokkal igenis történjék valami, hiszen ez közvetlen és közvetett veszélyforrást is jelent, akkor, ha nem kerül be a gázforgalmazókhoz folyamatos vizsgálatra.
A fogyasztók sokszor nehezen veszik észre a hibát, ezért a szakemberek a mostani 10 éves ellenőrzés helyett az 5 évenkénti felülvizsgálatot szorgalmaznák.
Eddig az 5 évnél kiszűrtük, hogy na indult a jogkoroz, előfordul, hogy a 6. vagy 7. évben kijukad a palackfeneke és szivárog a gáz, tehát ezért veszélyes ez.
Magyarországon már 5 éve lehet kapni a speciális szeleppel ellátott acélból készült gázpalackokat, ma azonban még kevesen választják ezt a biztonságosabb üzemeltetést. Ez azért is érthetetlen, mert utóbbi olcsóbb is, mint az alumínium palack.
Tegnaptól már megvásárolhatók az engedélyhez kötött pirotechnikai eszközök, de sokan nem tudják, mit és meddig tarthatnak maguknál. Tavaly szilveszterkor 7 sérültek meg. A rendőrség illegális petárdázásért több eljárást is indított.
Meg kell gyújtani, le kell rakni a földre, el kell távolodni tőle. Ez egy olyan 10 méterre, és ez magától lövő 100 lövés.
Országszerte több száz ehhez hasonló helyen lehet legálisan hozzájutni a szilveszteri látványossághoz. Egy személy összesen 3 kilót vásárolhat a pálcás rakétákból, vulkánokból, tűzi játékokból. Nagyon sok vevő nem tudja, milyen szabályokat kell betartania.
Talán ilyesmit mind tarthatók, utána le kell adni őket, ha jól tudom.
Nem tudom pontosan, hogy mi. Én is eleve azért vettem ilyen kisebb ható anyagú játékokat.
A kereslet nagy, sokan a tiltólistás petárdát is megvennék.
Az a petárda az, ami az a termék, amit mindig rá kérdeznek, de szerintem az ilyen piacok vagy ilyen autóból, árusításból mehet ez, mert hivatalosan itt nálunk nem lehet.
Nem hivatalos úton azonban bőven jut az országba petárda. Eddig a vám és pénzügyőrök, valamint a rendőrök akciói jóvoltából 200 ezer darab petárdát foglaltak le. A legtöbb termék távol-keleti eredetű volt.
Szlovákia felől próbálják meg behozni ezeket a pirotechnikai termékeket. Itt elsősorban a mobil csoportjaink végzik az ellenőrzést, de a külső határszakaszokon is találtunk, tehát a román-ukrán határszakaszon is.
Aki illegális terméket tart magánál, 50 ezer forintos bírságra számíthat, aki használja, azt 100 ezer forintra is büntethetik.
Petárdázni tilos. Ez a petárda gyakorlatilag csak ijeszgetésre, hanghatás kiváltására jó.
Engedéllyel pirotechnikai eszközök szilveszter este 18 órától, január 1-én reggel 6 óráig használhatók. Utána a megmaradt terméket vissza kell vinni a forgalmazóhoz.
A két ünnep között nem csupán a boltokban, hanem az interneten is csúcsforgalom van. Akik nem tudják tetszetősebbre cserélni, online aukciós oldalakon teszik pénzé a felesleges ajándékokat.
Az aukciókon a feleslegessé vált karácsonyi ajándékoknak akár a bolti árát is, de többnyire annak 80-90%-át lehet megkapni.
Végül is ez nem baj, mert ezzel azt érik el, hogy kelendőbbek ezek a portékák, hiszen ha valaki megun valamit és félredob, annál még mindig jobb, mintha oda kerül valaki az, akinek ez tetszik.
A világhálón történő értékesítés azért is népszerű, mert az áruházak csak abban az esetben adnak vissza pénzt, ha az áru hibásnak bizonyult, és 3 munkanapon belül a visszavitt terméket nem tudják kicserélni.
Könnyebb, készhez álló, könnyebb otthonról elintézni a dolgokat, mint elmenni a tömegbe.
Ez az édesapa például járókát vásárolt kislányának, szintén internetes árverésen.
Vannak olyan dolgok, meg olyan árszintek, amire én azt mondom, hogy elfogadhatatlan, és akkor inkább utána nézek, hogy mondjuk fel annyiért lehet-e kapni interneten egy alig használtat.
Persze olyanok is vannak, akik nem szívlelik az új divatot.
Én biztos, hogy ezért nem adnám tovább, mert azért mégis gondolom, hogy szeretettel adta az illető, és hát nem illik.
A hagyományos cserét választók ebben az időszakban a hibás és hibátlan árukat egyaránt határidőn túl is visszaválthatják.
Csaknem 100 millió forintos kárt szenvedett a Szepetneki általános iskola. A tornaterem, valamint a könyvtár tetőszerkezete teljes egészében leégett. Az önkormányzatnak újjáépítésre nincs pénze, egyelőre a biztosító végleges becslését várják.
Amit csak lehetett, kimentettek az iskola épületből a helyiek, amit nem sikerült, az ide ebbe a konténerbe került. A tűzoltóság szerint az épület már életveszélyessé vált, így oda bemenni tilos.
A régi iskola épületet fogjuk úgy átalakítani, az osztálytermeket úgy berendezni, hogy mind a 8 osztály elférjen, valamint a nevelőtestületi irodának, számítástechnikai labornak és a nyelvi teremnek is helyet tudjunk szorítani. Ezért a zsibongóból fogunk leválasztani kisebb termet, folyosóból választunk le termet.
A tetemes anyagi kár után az újjáépítési munkálatok a közeljövőben biztosan nem kezdődnek el. A helyi önkormányzat egy számlát nyitott, ahova várják a magáncélú felajánlásokat is az iskola megsegítésére. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2007. január 2-án megkezdődhet a tanítás a Szepetneki iskolában. Ehhez hozzájárulhat az a 2 millió forintos azonnali támogatás is, amelyet a napokban kapott az intézmény az Amerikai Kereskedelmi Kamara alapítványtól.
Ausztriától alig néhány kilométerre, levélkösség határában megvalósult Magyarország első szélerőmű parkja. A 12 torony felállítására 36 millió eurót költött a spanyol befektető.
Ezek a szélkerekek várhatóan 30 évig termelnek majd áramot egyetlen fillér üzemanyag költség nélkül. A helyi gazdák a területükre felállított tornyok után bérleti díjat, a község pedig a polgármester szerint tornyonként több mint 6,5 millió forintot és jelentős iparűzési adót kap majd.
Az önkormányzat nem szállt be ebbe a beruházásban, nincs is olyan tőkéje, amivel beszállhatott volna. Adminisztrációs dolgokba tudtunk segíteni. Műszaki átadás lebonyolódott, végrehajtották már, de az üzembehelyezés még nem történt meg.
Az áramtermelés februárban kezdődik, de a próbaüzem már néhány nap múlva beindul. A most felállított szélkerekek valószínűleg így pörögnek majd. A meteorológusok szerint ugyanis ezen a vidéken mindösszesen 2 szélcsendes nap van. Nem véletlen, hogy több beruházó, több szélerőmű parkot is tervez a környéken. A polgármester szerint itt hamarosan valóságos szélkerék erdő lesz. Pozsonyi Péter, Levél, Duna Televízió.
A Duna Televízió munkatársai ma hajnalban 2 mikrobusszal elindultak Sepsiszentgyörgyre, ahol a szilveszteri műsort készítik elő. A tévés karaván úti pontjászába egy igazán nagy meglepetés is került.
A Veresegyházán élő Cibula Péter saját építésű kemencéjében készített el azt az óriás kenyeret, amellyel a határon túli magyarokat szeretné megörvendeztetni. Szándéka az volt, hogy minden Romániában élő magyarnak ajándékozzon egy szem búzát.
Javaslom mindenkinek, főleg az erdélyeknek, hogy azt a tudást, amivel ők rendelkeznek, apáról, anyáról, fiúra, leányra szállt, soha ne feledjék el.
A mester az ünnepi alkalmakra évente többször készít hasonló méretű péksüteményt. A mostani meglepetéséből is vélhetően sokan fognak jól lakni.
Jövő évtől a gépjárművel külföldre utazó román állampolgároknak nem kell külön fizetniük az autó nemzetközi biztosításáért, az úgynevezett zöld kártyáért. A román-magyar határon várhatóan felgyorsul az átlépés.
2007. január 1-től a Románia területén érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítás magában foglalja a zöld kártyát is, ezt a biztosítás megkötésekor egy formanyomtatványon kapja meg az ügyfél, és nem kell külön fizetnie érte. A kötelező biztosítás ára elméletileg 30%-kal drágul, de a gyakorlatban a biztosító társaságok különféle kedvezményeinek köszönhetően csak néhány százalékkal kerül majd többe. A határon ezentúl is fel kell mutatni a zöld kártyát, valamint a forgalmi engedélyt. A felnőtt utasok személyi kártyával léphetnek be az uniós tagállamokba, a régi típusú személyi igazolványok azonban erre a célra nem használhatók. A hatóságok azt ajánlják, hogy néhány hónapig, amíg a határőrök megismerkednek a román személyi kártyával, mindenki vigye magával az útlevelét is. A kiskorúak továbbra is útlevéllel hagyhatják el az országot. Január 1-től a román-magyar határátkelőnél az ellenőrzés egy megállásos. Az utasokat saját országuk határrendészei ellenőrzik, míg a járműveket és a csomagokat a fogadó ország vámhatósága saját előírásainak megfelelően vizsgálja.
Letartóztathatják a szerb határon azokat a külföldön élő szerb állampolgárokat, akik korábban megtagadták a katonai behívót. Déli szomszédunknál egyébként minden évben kérdéses, hogy hazatérhetnek-e a karácsonyi és újévi ünnepekre azok, akik elmenekültek a balkáni háború elől. A belgrádi kormány ugyan elfogadott egy törvényt, amitől a kérdés rendezését várták, de a jogszabály csak arról szól, hogyan lehet eleget tenni a katonai kötelezettségnek, elhalasztani azt vagy felmentést kérni alóla. Ha a külföldön élő férfiakat a határon elfogják, besorozhatják őket a hadseregbe, ahol fél évig kell szolgálatot teljesíteniük. Folynak a találgatások arról, mikor végzik ki Saddam Husseint. A bagdadi igazságügyi minisztérium illetékese szerint január 26-a előtt nem hajtják végre a halálos ítéletet. A hírtelevíziók délutáni beszámolói viszont arról szóltak, hogy a volt iraki diktátort holnap kivégzik.
Az iraki magasrangú politikus cáfolta azt az értesülést, miszerint az amerikai erők átadták az elítéltet az iraki kormánynak, ami nyilvánvalóan a kivégzés előkészülete lenne. Saddam Hussein tegnap találkozott két féltestvérével, akik révén üzenetet küldött családjának, közölte az ex-diktátor egyik ügyvédje. Nyilvánvaló, hogy nincs tudomása annak részleteiről, ami körülötte folyik, és arra készül, hogy mártírként áldozza fel életét az országért, mondta Badi Aref. Egyes források szerint a kivégzés semmiképp sem hajtják végre az egy hétig tartó vallási ünnep idején. A Saddam idejében elfogadott büntető törvénykönyv tiltja a halálos ítéletek végrehajtását vallási ünnepek alatt. Washington arra számít, hogy az iraki diktátor kivégzése újabb erőszakhullámot vált ki.
Több mint 2 millió muzulmán zarándok zsúfolódott össze a Mekka melletti Szent Arafát hegyen az évenkénti zarándoklat a hadzs második napján. A hívek a világ muzulmánjaiért imádkoztak.
A muzulmánok hite szerint imáik nagyobb valószínűséggel találnak meghallgatásra Istennél, ha el szent helyen mondják el azokat, ott, ahol Mohamed próféta 1400 éve utolsó prédikációját mondta. A hatalmas tömegre 50 ezer biztonsági ember vigyáz. Az előző hadzs idején ugyanis több mint 360 ember vesztette életét a Mekka melletti Mína völgyben, amikor az egyik hídon az összezsúfolódott hívők letaposták egymást.
Hóvihar miatt a héten már másodszor kellett lezárni az Egyesült Államok beli Denver repülőterét. A légitársaságok a viharos időjárás miatt már a viradóra 322 járatot töröltek. Az Egyesült Államok ötödik legforgalmasabb repülőterére több mint 70 cm hó esett, így akik a városból még a hóvihar előtt el akartak utazni, a repülőtéren rekedtek. Idehaza Borsodabaui Zemplén megyében is beköszöntött a tél. Miskolcon a hóréteg vastagsága 4-5 centi, egyelőre jelentős hóakadály nincs, az útszakaszok többségében elolvadt a frissen esett hó. Havazott Hajdúbiharban is, az utak szinte mindenütt hókásásak. Debrecenben 9, a megyében pedig további 25 munkagép sózza az utakat. Hóval vagy anélkül Zala megyében virágzik a falusi turizmus. Évvégén ugyanis egyre többen töltik a karácsonyt és a szilvesztert vidéki vendégházakban. Míg korábban a szállásadók csupán a tavasztól őszig tartó idegenforgalmi időszakot tudták kihasználni, úgy napjainkban egyre népszerűbb a magyarok körében falusi portán köszönteni az új esztendőt.
Ebben az egervári vendégházban nagy a nyüzsgés az év végén. Béresség sok szálló vendéget várnak az év utolsó napjára.
Szinte már odáig fajult idézőjelben ez a kapcsolat, hogy barátként várjuk őket vissza.
Van olyan falusi házdalában, ahol már szeptemberben lefoglalták a vendégek karácsonyra vagy szilveszterre a szállást. Ők biztosra akartak menni.
Szinte csodálkoztam rajta, hogy ezek között a dombok között milyen szép helyeket lehet találni.
A szállásadók általában a zalai és göcsei hagyományokkal és a tájjellegű ételspecialitásokkal is megismertetik a vendégeiket. A Balaton régiójának télen is van forgalma. Ezt bizonyítja, hogy szilveszterre közel 350 vendéget várnak Moszkvából a Sármelléki repülőtéren. Kifejezetten szilveszter előtt és az új év első napjaiban érkezik charterjárat az orosz fővárosból, amely december 30-án lesz egy éve, hogy először közlekedett Sármellék és Moszkva között.
Ez azért elég szépen példázza az, hogy pont szilvesztert eltölteni ide érkeznek hazánkba Hévízre az orosz vendégek, az, hogy télen is van érdeklődés Hévíz és környéke iránt.
A Moszkva-Sármellék járathoz fűzött remények beváltak az egy év folyamán. A szakemberek szerint érdeklődés mutatkozik arra, hogy ez a járat közlekedjen nyáron is.
Összesen 1340 rászoruló kisdiák táborozhatott két turnusban a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban december 18 és 31-e között.
Az Egyenlő Esélyek téli táborában Zánkán sokszínű kulturális, környezetvédelmi és sportprogramoknak örülhetnek a hátrányos helyzetű kisiskolások.
Volt tegnap mozi, most foci volt, akkor most kézműves megy, sok minden.
A rendezvény segíti a különböző életszínvonalon élő gyermekek beilleszkedését a társadalomba és egymás iránti toleranciára nevel.
Higgyék el, merjék meglépni. Szóval, amit csak álmaiban fordul elő, higgy el, hogy ő képes lesz rá és meg tudja tenni. Én azt gondolom, hogy ha ezekben megerősítjük és önbizalmat jelent a gyerekeknek, akkor az előttük álló hétköznapi akadályok, akár csak egy tantárgynak a megszeretése is sokkal könnyebben megy.
A tábor résztvevőit ma Kis Péter a parlamentben látta vendégül.
Jó a tábor, meg minden. Ennyi.
Azt hiszem, hogy akkor ebben minden benne van. Ezt tekintsük majd akkor ilyen szakszerű értékelésnek.
2002 óta, amióta a téli tábort szervezik, több mint 27 ezeren vehettek részt a programokban. Peti Kiskunfélegyházáról érkezett.
Itt hátrányos gyerekek vannak, kis szegényebbek, és ide nem bírnának eljutni. És új tapasztalatokat szereztem, jól barátokat, és ismerkedtem sok lányjal és fiúval is.
A szociális és munkaügyi miniszter ajándékcsomagokat osztott szét a táborlakók között. Az ingyenes esélyegyenlőségi táborra a kormány eddig 740 millió forintot fordított.
Következnek a sporthírek. Zöld-fehérbe öltözött Szőke Viktória. Szerbusz, csak nem a Fradi házatáján történt valami.
Szerbusz Miklós, köszöntöm a kedves nézőket, de lesz szó a Fradiról, hiszen egy mai friss hír szerint rövidesen pénzhez jutnak a klub futballistái. Az ügy részletein kívül még kézilabdával és Dakar Rallyval is várjuk Önöket hamarosan.
Köszönöm szépen. Ez volt tehát a híradó. Legközelebb 21 óra 45 perckor várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, elkezdődhetnek a kifizetések a Ferencvárosnál, ugyanis Dámosi Zsolt, az FTC elnöke megállapodott Frutka Jánossal, a Sportmarketing Kft. Egyik tulajdonosával, hogy a cég legalább két hónapra felfüggeszti a csődeljárást a klub ellen. Így az FTC ZRT vezérkara a 120 milliós konzorcium segítségével elkezdheti törleszteni adósságait a futballistákkal és a klub alkalmazottaival szemben. Ma este befejeződik a Fáy utcai csarnokban rendezett rangos nemzetközi női kézilabda torna. A rendező Vasas ma délután már egy győzelemmel rendelkező Dunaferrel találkozott.
Egy vasas Duna Fera bajnokságban rangadó, és bizony azzá tették az eddig igencsak ünnepi hangulatban zajló tornán is, na még nem az első félidőben, ott ugyanis simán 14-8-ra vezetett még az Újváros, de ami Trifa a kapuban és Tomori a támadásban művelt a második félidőben, az már a Dunafernek sok volt. A 22. percre egyenlített is a vasas, és ez így haladta a vége előtt egészen 12 másodpercig, 22-22-nél aztán.
Hát nem tudom, csak úgy jött magától, aztán láttam üres a kapu, és ott volt. Nagyon örültem neki, hogy meg tudtam szerezni, és hogy megnyerhettük ezt a mérkőzést.
Mégpedig 23-22-re az eddig kétségtelenül legszínvonalasabb mérkőzésen. A döntőben igyekeznie kell a Fradinak, hogy ilyet játszon a Dunaferrel, de a vasas sem csügged.
Előkészületi mérkőzés, a hazai csata a Dunaferrel a bajnokin nagyon komoly mérkőzés lesz.
Túljutott az utolsó nagy lépésen a 2007-es Dakar rallyra utazó magyar különítmény. Üllőn egy kivétellel az összes terepjárót és kamion trélerekre rakták, amelyek útnak indultak a rajt helyszínére Lisszabonba.
Az ellenfelek összefogtak. Kis Sándor, Palik László, Szalai Balázs, Kristóf Márton és a kamionos egység a Szóvi Balázs vezette Flex Dakar Team autóját ma délelőtt felratták a szállító járművekre, amelyek elindultak a január 6-i rajt színhelyére Lisszabonba. Az összefogást az észszerűség indokolta, így sokkal gazdaságosabb a szállítás, mintha külön-külön oldották volna meg. A legnagyobb ellenfél természetesen a sivatag, amelytől bár többségük már rutinos sivatagjáró, mindannyian kicsit tartanak.
Hiába voltunk már többször a sivatagi versenyeken, hiába van már 100 km a sivatagi versenyzésünkben. Hát azért most is, ha megnézem a rajtlistát, összeugrik a gyomrom. Ez egy műszaki sport, és a műszaki sportban akkor, amikor 110%-on használjuk a technikát, bármi kiderülhet, hát nekünk kell azt eldönteni, hogy nem menjünk 110%-on, hanem egyszerűen csak 80-90%-on, és akkor a rózsaszín tónál lehet ünnepelni, csak akkor ugye nem biztos, hogy az eredmény az, amit az ember elvár magától.
Az elmúlt néhány évben sok mindenen keresztül mentünk. Azt hihetné az ember, hogy ez elbizonytalanít, eltántorít, de én azt mondom, hogy ami nem öl meg, az erősít, és egy idő után az ember már kisebb amplitúdokkal, kisebb kilengésekkel áll hozzá, és megpróbál elmélyülten dolgozni. Hát páratlan év van, nekem a páros évek még soha nem jöttek be a Dakaron, 2007 páratlan.
Sok mindenféle technika meg taktika csap össze a sivatagban, ott mennek 40 éves dízel terepjárók is sokkal hatékonyabban, mint az európai 100 milliós technikák, úgyhogy nem feltétlenül csak a technika színvonala számít. A legfontosabb az, hogy célba érjünk. Én szeretnék mindenképpen célba érni, bár azzal is elégedett lennék, hogyha tovább, messzebb jutnánk, mint tavaly.
Dunasporttal ma még egyszer a késő esti híradó után jelentkezünk, addig is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Noszály Sándor vagyok. Az évek óta tartó együttműködésem a Grid Gentleman-szel jó választásnak bizonyult. A folyamatosan megújuló kollekcióból a teljes ruhatáramat újra fel tudom frissíteni. Ezt ajánlom minden férfi társamnak, még azoknak is, akik különösen nehezen szállják rá magukat a vásárlásra. Térjenek be a Grid üzleteibe, biztosan nem bánják.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Kettősség jellemezte ma a Kárpát-medence időjárását. A középső, illetve a nyugati tájakon sokfele volt változóan felhős az ég, a nap is kisütött, és kellemesek voltak a hőmérsékletek. Ugyanakkor a keleti, elsősorban az észak-keleti tájakon bizony sokfelé jelentős mennyiségű hó esett, akár a 10 cm-t is eléri helyenként a hóréteg vastagsága, és ott bizony egész nap mínusz fokokat mérhettek az ott élők. Egyelőre ez a kettősség még mindig megmarad időjárásunkban, jelentős változás majd csak az új év első napjától várható, mint ahogy Európában is változatos hőmérsékletek mérhetők ezekben a napokban. Éjszaka általában derült lesz, az ég helyenként változóan felhős, a derült területeken pedig igen-igen hideg lesz, a hőmérséklet hajnalra akár mínusz 10 fokig is csökken. Általában a hajnali hőmérséklet mínusz 3 és mínusz 10 fok között várható, és ismét sok fele kell számítani köd, illetve páraképződésre. Aztán holnap délelőtt ismét változóan felhős lesz, lesz az ég, helyenként makacsul megmaradhat a köd, illetve a pára, ott azért hidegebb lesz. Délután pedig a változóan felhős ég mellett a hőmérséklet csúcsértéke általában 0 és 5 fok között valószínű. A frontérzékenyeknek a most következő 24 órában nem kell fronthatással megküzdeniük, azok pedig, akik útnak indulnak, a keleti területeken mindenképpen számítsanak síkos, helyenként a mellékutakon havas utakra, illetve a hajnali és a reggeli órákban pedig kötfoltokra, úgyhogy vigyázzanak magukra. És akkor lássuk a folytatást, az év utolsó és a jövő év első napjait. Vasárnap általában változóan felhős lesz az ég, helyenként a nap is kisüthet a reggeli, illetve a délelőtti órákban, még jellemző lehet köd, illetve páraképződés, a hőmérséklet pedig 0 és 7 fok között valószínű. Aztán egy meleg frontnak köszönhetően hétfőre igencsak megenyhül időjárásunk, a hőmérséklet csúcsértéke 2 és 9 fok között valószínű, nyugat felől pedig beborul az ég, és sokfele valószínű eső, illetve az északkeleti tájakon sajnos ónos eső is előfordulhat. Aztán kedden a Kárpát-medence nagy részén borult lesz az ég, sokfelé valószínű csapadék, ez lehet eső, lehet kisebb hózápor is, a hőmérséklet pedig 1 és 6 fok között valószínű, az éjszakák pedig olyan átlagosak lesznek. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra.
Alig van valaki, akiről többet tudunk, mint Mozartról. Valójában mégsem tudunk róla semmit. Ki ez az ember, akinek élete minden percét végigkutatták, minden hangjegyét megszámolták? Ki ő, aki bő 200 éve szüntelenül foglalkoztatja az emberek képzeletét? Mi olyan titokzatos és csodás, ami zenéjében rejlik? Ezekre a kérdésekre a zseni és csodagyerek számtalan új értelmezése sem adott kielégítő választ. Ki valójában Wolfgang? A neves zeneművészek közreműködésével készült páratlan értékű dokumentumfilmmel a történelem legnagyobb zeneszerzőjére, a 250 éve született Wolfgang Amadeus Mozartra emlékezünk. A második rész szombaton 16:55 perckor a Duna Televízióban.